Kulturális hírek az Inforádióban.
Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Farkas Dávid. A következő szűk fél órában az Inforádió heti kulturális anyagaiból válogatunk. Budaflóra Anna francia-magyar koprodukcióban készült 27 című animációs filmje nyerte a legjobb rövidfilmnek járó aranypálmadíjat a Cannes Film Fesztiválon. Az Inforádió reggelinfo című műsorában Ignát Márk beszélgetett Csákvári Géza filmkritikussal, filmes újságíróval.
A Cannes-i filmfesztiválnak a fődíja az aranypálma, kapja azt rövid film, kapja azt nagyjátékfilm, az a világ legjelentősebb filmes elismerése. Tehát aki szerzői filmet készít, és mondjuk nem a hollywoodi stúdiófilmet készít, ami ugye teljesen más céllal készül, akkor ez a legjelentősebb elismerés, amit alkotó kaphat. Ha ezt egy első filmes alkotó kapja, akkor az egy óriási szó, de mondhatnám azt, hogy ez a siker felé is egy nagyon jó út. Ugye emlékezünk csak a Saul fiára, amely ugye nem kapott aranypálmát, csak Grand Prix-t, a nagy díjat, ami a második díj, de hát onnantól kezdve ugye megállítatlan volt a világ összes filmfesztiválja és díja előtt, ugye az Oscar díjra végződött annak a filmnek a sikerútja. Hogy miről szól a film, azt csak a Enyedi Ildikót idézném szívesen, egy életérzés, amit a mondjuk úgy, hogy mai helyüket nem találó fiataloknak a úgymond egy ilyen pillanata, tehát ez egy absztrakt animáció. Tehát nem az a lényeg, hogy pontosan, hogy a cselekményt le mondjuk képről képre, hogy mi, hanem ez tényleg ez egy atmoszféra, tehát ez egy technika, ez egy művészi kifejezési mód. Nem gondolom, hogy ebből kéne kifejteni, hogy mondjam, ilyen élet, filozófiai vitákat.
Azt hiszem, talán Budaflóra Anna mondta azt a filmről, hogy egy szociopornót készített gyakorlatilag.
Igen, ez jól hangzik egyébként, mint műfaj, és az animáción belül ez nyilván lehetséges, tehát hogy máshol mondjuk egy megrajzolt absztrakt ugye emberi test, vagy mondjuk egy genitália, mint mondjuk, hogyha tényleg a Kobinak elővesszük a videóit, tehát nem ugyanaz a szint. Tehát emlékeztünk mindenkit, hogy ez a Cannes-i filmfesztivál.
Mint filmkritikus, mit lehet mondani arról, hogy vajon milyen perspektívákat nyit meg ez a siker, ez a film? Mit várhatunk Budaflóra Annától a jövőben?
Mivel animációs rendező, tehát most neki föl van adva a lecke, hogy mi a következő lépése a karrierébe, tehát nyilvánvalóan lehet egy másik rövidfilmet készíteni, az a legegyszerűbb, de ugye egy animációs film hosszú-hosszú évek előkészítése. Az, hogy mondjuk ő Franciaországban van, az szerintem sokat segít, hogy tudjon egy nagy játékfilmet készíteni, ami ugye Magyarországon ugye ritka, tehát ugye most volt kettő, tehát például a Műanyag Ég volt, amelyik ugye a berlini filmfesztiválon debütált februárban, de az is hosszú-hosszú évekig készült, majdnem 10 évig. Tehát ez egy hosszú folyamat elég kell nézni, és nyilván majd jó döntést kell neki hozni, hogy mibe lép bele. A másik, hogy ugye ennek a filmnek innentől kezdve most már abszolút sikere van, jól tudom, az Arte már megvette, ha jól tudom, egy spanyol tévé már megvette, tehát ezt nyilvánvalóan most egy hosszú-hosszú fesztivál körút vár rá, tehát ez egy ilyen egy-másfél év, be fogja járni a világot a fesztiválokon, és tévécsatornák meg fogják venni, ahol ugye ennek a filmnek van terjesztési létjogosultsága, mert azért tegyük hozzá egy rövid filmet, tehát az üzletileg az szinte lehetetlen, hogy siker legyen, mert ugye nincsen mozik, amik játsszák a rövid filmeket, ugye a tévék is mondjuk nem szeretik főműsoridőbe betenni a rövid filmeket, tehát hogy alapvetően egy ilyen platform a rövid filmeknek sokkal szűkebb, mint egy nagyjátékfilmnek, de ez az aranypálma segíteni fog abban, hogy ezt nagyon sokan megnézik majd.
Csákvári Géza a filmkritikust, filmes újságírót hallották. Több mint 1 millió látogató és 1000 program a legkülönfélébb zenei műfajokban. Ez a Magyar Zeneháza mérlege az elmúlt csak nem másfél évben. Az eddigi eredményekről és a következő hónapok programjairól Rozgonyi Ádám beszélgetett Batta Andrással, a Kulturális Intézmény ügyvezető igazgatójával.
Az állandó európai és magyar zenetörténeti kiállítást, immár az időszaki magyar pop kiállítást, a hangdómot, a kreatív hangteret 250 ezer ember látogatta. Ez azért óriási nagy szám, mert nekünk a legmerészebb elképzelésünk az körülbelül az volt, hogy egy év alatt 10 000 főt elér a látogatószám. A kiállításban akkor már sikeresek vagyunk. Tehát ez minden képzeletet felülmúlt, és hát még fontosabb ennél is, hogy 350 osztályt, iskolai osztályt, óvodai csoportot fogadtunk ez alatt az idő alatt. Tehát, hogy kialakul egy viszonylag széles közönségréteg, méghozzá visszajáró közönségről van szó, és kialakulnak kisebb közösségek, akik bizonyos előadástípusra, ismeretterjesztő előadásokra jönnek, és visszajönnek, úgyhogy nekem ez egy nagyon nagy élmény, hogy ennyi embert érdekel a zene. Pontosabban ennyi ember szeret játszani zenével, vagy szeret zenét játszani, mert hiszen egy jó néhány olyan eseményünk van, amikor a közönség is énekel. Hát az volt egy fantasztikus élményem még a tavasszal, amikor egy külföldi együttes, talán együttes, nem is lehet nevezni, hanem három muzsikus jött el, köztük az egyik énekes, és a János Passióját Bachnak adták elő, úgyhogy gyakorlatilag semmi hiányérzete nem volt az embernek, egy ütős hangszeres, egy billentyűs és egy énekes, és a közönség énekelte a közösségi dalokat, a korálokat ebben a csodálatos remek műben, tehát valami egész döbbenetes, tehát azért úgy éreztem, mintha Bach idejében ott ülne a Tamás templomban, a padokban, és énekelne együtt, szóval nagyon sok az ilyen kifejezetten emocionális, megérintő, felemelő élmény itt a zeneházban.
Ugye nyáron is ősszel is folytatódnak a programok, ezek közül egyébként mit emelnek ki?
Nagyon érdekes dolgok lesznek, folytatódik a Városaházban sorozat, ez már most június közepén. Székesfehérvárt látjuk vendégül, július közepén pedig egy távoli kultúrák közelről című sorozat indul, ahol Latin-Amerika lesz a vendég, tehát igazi dél-amerikai együttesek is, és hát magyar dél-amerikai zenét játszó együttesek, ez biztos, hogy nagyon élvezet lesz. És hát aztán jön az ősz, amikor is hát egész különleges élmények jönnek. Talán Bongát emelném ki, a nagyon idős angolai énekes, aki egy elképesztő muzsikus. A külföldiek közül még két, a soul jazznek két kiváló képviselőjét, a Mansour Brown gitárost és az Alpha Mistet, az zongoristát, nagyon büszkék vagyunk, hogy őket meg tudtuk hívni. De ugyanúgy nagyon fontos Lakatos Mónika, a cigány folklórba mélyed el és viszi be egész fantasztikus mélységekbe a közönséget. Magyar pop zenészek is természetesen kiválóak föllépnek. Aztán a hip-hop stílus 50 éves, és ennek is adunk egy ilyen kis minifesztivál jelleget. És hát persze a klasszikus zenében is megjelenik a csodálatos trombitásunk Boldoszky Gábor, Fenyő Lászlóval, Vinnyi Somával, akik egy egész különleges, szép barokk programot adnak majd elő az adventi időben. Tovább folytatjuk azt az utat, hogy fiatal zeneszerzőket mutatunk be, akiket úgy érezzük, hogy be kell mutatni a közönségnek, mert annyira a közönség barát zenét, megérthető zenét írnak, most Balogh Mátén a sor.
Batta Andrást, a Magyar Zeneháza ügyvezető igazgatóját hallották. Csevegő múmiák címmel az ünnepi könyvhéten debütál Svitel Anna a legújabb történelmi regénye. A Párizsi Sorbonne Egyetem egykori kutatója francia nyelvű kötete után most a magyar nyelvű olvasókhoz szól 20. századi történetével. A Napkút kiadó gondozásában megjelent könyvről Imre Júlia kérdezte a szerzőt.
Hát a csevegő múmiák ugye abból jön, hogy maga a könyv is csevegésből, emberekkel való beszélgetésekből született, és az a szereplő, aki Egyiptomban utazgatik, egyszer bemegy egy ötcsillagos szállodába, aminek a haja igen sötét, és ahol ékszerekkel teli hölgyek sokasága cseveg, és nevetve arra asszociál, hogy olyanok, mint a csevegő múmiák. Tehát ebből a kettőből jött ez a kicsit furcsa, de remélem, hogy szórakoztató cím. Meghatározás szerint egy történelmi regény ugye valamely történelmi korban játszódik, és a cselekmény a szerző korát minimum 60-70 évvel megelőzi. Én viszont a 20. századot jelenítem meg, és magam is abban születtem. Továbbá ugye a főhőse vagy mellékszereplői általában történelmi alakok, én viszont ismeretlen emberek életét beszélem el. És a regény megírását általában komoly kutatás előzi meg, természetesen én is nagyon sok mindennek utána néztem, de az információim úgy 50%-a első kézből kapott élő embereknek az elbeszélése. Ezért merem mégis azt mondani, hogy ez egy történelmi regény, képet ad a 20. századról, melyben traumatikus események egész sora követte egymást. Én úgy gondolom, hogy nincs olyan magyar család, aki legalább egy vagy több esemény által ne lett volna érintve. És miután a politikai események jelentős befolyásról vannak a hétköznapi emberek életére is, számomra az ismeretlenek is valahol történelmiek.
Tudni kell, hogy a kötet nem előzmény nélküli, tehát az első része 2015-ben Franciaországban jelent meg francia nyelven. Honnan ered ez a francia kötődés, és mi a kapcsolat a két kötet között?
Én elég sokat éltem Franciaországban, és hát nyilván legalábbis ugye a 20. század egyik traumatikus eseménye Trianon mindenképpen valahol hozzájuk köt, szomorú vonatkozásában. Ezért fontos volt nekem, hogy francia nyelven meg tudjon jelenni ez a könyv. Az érdekessége az, hogy nagyon sok visszajelzést kaptam e-mailben, és a megdöbbentő bennük az volt, hogy szinte minden olvasó azt mondta, hogy soha nem hallott ezekről a magyarokat érintő eseményekről, traumákról, Trianonról, a határon kívül rekedt magyarokról, mostoha sorsukról. Úgyhogy tulajdonképpen nagyon örülök, hogy van egy ilyen ismertető kapocs. Ami a cselekményt illeti, az ugye, tehát akkor két szálon, két helyszínen, Magyarországon és külföldön felváltva zajlik. Az egyik szál a fiatalon Párizsba kivándorolt Magi, a francia ifjúság mintájára utazgatással tölti szabadidejét, azonban tengerparti fárnyente helyett egy véletlenül kezébe nyomott szám titkának megfejtésébe olyannyira belefeledkezik, hogy Indiától egészen a fáraók földjéig kalandozik. Na, ez az istenkereső számrejtvény a regény egyik vonala, és ugye azt mondják, hogy minden út Rómába vezet, de lehet, hogy mégsem, lehet, hogy Magyarországra. Az itthon élő testvére Sarolta egy sokkal pragmatikusabb rejtét feszeget, mikor és hogyan fog tudni talpra állni a 20. század történelme által alaposan megtépázott hazája. Ő ragaszkodik népe földjéhez, és igyekszik mind maga, mind családja számára a normális élethez és a szabadsághoz vezető utat kimacska kövezni. Hogy a megfontolt Sarolta és a könnyelmű Magi megfejtik-e saját egymás és az élet rejtélyeit, az majd kiderül. Egyelőre annyi bizonyos, hogy a legszebb történeteket maga az élet rója.
Ez egyszerre egy térbeli és egy lelki utazás is. Ön szerint milyen üzenete lehet ennek a regénynek? Egyáltalán milyen érzés volt maga az írási folyamat?
Nézze, én azt hiszem, hogy minden író elsődleges célja az, hogy valaki valakik elolvassák a könyvét, és én nagyon szeretném, hogy az olvasó örömét lelje benne. Az olvasásnak örömnek kell lenni, és hogy itt-ott esetleg az emberek magára ismerjenek egy-egy szereplőben, vagy egy-egy mozzanatban. Nyilván az idősebb korosztály magára fog ismerni, hiszen benne van a 20. század második fele is, tehát nagyon sok olvasó esetleg személyesen érintve lehet, de a fiatalok számára meg talán azért tudnám ajánlani, mert tényleg összegezi a 20. századot egy kedves, persze néha szomorú, de mégiscsak egy csevegő módon, így valami kis történelmi ismeretre is szert tesznek.
Szvitel Annát, a Csevegő múmiák című kötet íróját hallották. Nagyszabású irodalmi alkotás készül Pest-Buda és Óbuda egyesítésének 150. évfordulójára. 23 kortárs magyar író és a fővárosi kerületek közös alkotó folyamata kezdődött el tavaly novemberben. Ennek eredményeként idén ősszel megjelenik a 23 fejezetből álló Budapest nagyregény. A kötet írói, mások mellett Szabó T. Anna, Dragomán György és Kemény István, június 9-e és 11-e között kerekasztal beszélgetéseken mesélik el az ünnepi könyvhéten a Vörösmarty téren, hogy milyen kapcsolat fűzi őket a kerületükhöz, és hogyan kapcsolódnak egymáshoz a szövegeik. Rozgonyi Ádám Gáspár Mátét, a Budapest Nagyregény projekt vezetőjét kérdezte a novemberben megjelenő kötetről.
A Budapest Nagyregény előkészületei már tavaly novemberben elindultak, és egészen idén 23 novemberéig tartanak. Ezt a Főváros Egyesítésnek 150. évfordulója alkalmából a Könyvfőváros program keretében valósítja meg a Budapest Brand. A célunk egyrészt természetesen az, hogy egy olyan irodalmi újdonsággal rukkoljunk elő ezen a jeles évfordulón, ami megjelöli azt, hogy itt és most miként élünk, miként gondolunk a városunkra, miként tekintünk vissza annak a történelmére, és miként képzeljük el a jövőjét is. A folyamat elején megkérdeztük a budapestieket, megkértük őket, hogy osszák meg velünk a történeteiket, és több csatornán gyűjtöttünk személyes legendáriumot, illetve helytörténeti anyagot is, és ezt osztottuk meg azzal a 23 kortárs szerzővel, akit a szakmai partnerünkön keresztül becsatornáztunk, behívtunk ebbe a munkába. Ők január óta dolgoznak a saját fejezeteiken. Ugye nehéz a megfejtés, hogy miért pont 23 fejezetből fog állni ez a regény. Ugye ennyi kerülete van a fővárosnak jelenleg, és minden kerülethez tartozik egy-egy fejezet, és minden fejezetet külön író ír.
Mikor lesz mindebből kézzel fogható kötet?
A megjelenést a hivatalos születésnapra, tehát 23. november 17-ére tervezzük. Ez azt jelenti, hogy ott a november közepi időszakban lesz majd elérhető kereskedelmi forgalomban a kötet, majd a karácsonyi nagykönyves szezon egyik kuriózumának szánjuk. Ez egy meglehetősen terjedelmes kiadvány lesz, hiszen a 23 fejezet egyenként is egyforma súllyal és egyenként is kellően kibontva jelentkezik. És ugye általában föl szokott merülni ez a kérdés, és talán ezt erre is utalta az előbb, hogy mitől lesz ez összeolvasható, és hogy hogyan válik a nagyregényé. Nos, hát ezen dolgozik a kötet vezető dramaturgia, Tasnádi István, illetve a szerkesztőség, hogy a beérkezett szinopszisok, majd pedig szövegrészletek alapján felfedezik azokat a kapcsolódási pontokat, amik akár a motivumkincsben, akár a kronológiában, akár a szereplőkben, vagy a városi helyszínekben felelhető, és dolgoznak az írókkal külön-külön is, meg csoportosan annak érdekében, hogy az általuk feldobott lehetőségeket aztán valóra is váltsák, és így egy valóban egybefüggő vagy összeolvasható mű jön létre. Természetesen ez nem úgy lesz egy koherens egész, mint egy olyan esetben, amikor egy alkotónak az agyából pattan ki, és az ő keze munkáját vagy keze jegyét viseli egy nagy regény. De abban bízunk, hogy pont ez a sok hang, ez a sokféle megközelítés lesz jellemző arra, hogy milyen is ez a város, hiszen bármilyen előzetes kutatást, felmérést, beszélgetéseket folytattunk, mindenki azzal jellemezte a Budapestet, hogy ilyen is, meg olyan is, meg ha innen nézem, akkor ezért szeretem, ha onnan nézem, akkor pedig ezért haragszom rá. Tehát, hogy egy nagyon sokszínű és nehezen tipizálható vagy karakterizálható megapoliszról van szó, és nagyon bízunk benne, hogy ez a 23 szerző mindazzal a háttértudással és egyéb információval, amit begyűjtött, ezt jól le fogja tudni képezni.
Gáspár Mátét, a Budapest Nagyregény projekt vezetőjét hallották. Teljes terjedelmében eddig még soha nem publikált Petri interjú kötet jelent meg a Kertész Imre Intézet gondozásában, a Közép- és Kelet-Európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Alapítvány és a Petőfi Irodalmi Múzeum közös kiadásában. A Petri György különbözése című könyvről Rozgonyi Ádám beszélgetett Bencsik Krisztinával, a Kertész Imre Intézet irodalmárával.
Magának a kötetnek az anyaga az egy több mint 17 órás interjú, ezt Tasi József irodalomtörténész készítette Petri Györggyel. 93. novemberétől 94. februárjáig 9 ülésben interjúztatta Petri Györgyöt. Ez egy a kötet tartalma, ennek egy szerkesztett leírata, és hát amiben egy átlagos életinterjú az, hogy Petri egészen a felmenüktől kezdődően meséli el az életének az alakulását, így nagy szerepet kapnak a szülők, a gyermekévek, és onnantól egészen 93-ig. Ezzel párhuzamosan pedig a költői pályájának az alakulásáról is beszámol, ami nála különösen érdekes szerintem, mert bár 60-ban jelenik meg az első publikációja 16-17 évesen, nála már egészen korán, amikor az első versét megírja, egy nagyon nagy fokú tudatosságban a költői pályával kapcsolatban, és nem mint egy ihletett kegyelmi állapot áll a vers megírásához, vagy magához a költészethez, hanem a kezdetektől fogva egy nagyfokú tudatosság jellemzés, mint egy nyelvi kihívás számára a költészet is egy nyelvi megpróbáltatás, egy kihívás. Egy ilyen szempontból is nagyon érdekes, ahogy beszél ezekről a kezdeti időkről, és hát amiben egy kicsit eltér a hagyományos életút interjúktól, az, hogy a verseit is felolvassa az interjú folyamán, és folyamatosan reflektál a megírás körülményeire, a témaválasztásra, illetve sokszor a korabeli kritikákra, a fogadtatásra is már így a későbbi időkből visszacsatol.
Egy korszak lenyomataként is értelmezhető ez az interjú? Tehát annak a korszaknak a lenyomatának, amiben nagyobb részt élt maga Petri György?
Abszolút tekinthető, vagy abszolút olvasható egy korszak lenyomataként is, hiszen Petri, mint a demokratikus ellenzék egy meghatározó tagja, nagyon sajátos szempontból, és nagyon részletesen, és nagyon sok mindent átélve tud beszélni erről a korszakról, illetve az irodalmi életről is nagyon érdekes, ahogy beszél a struktúrálódásáról, a kortársairól, arról, hogy önmagát hogyan helyezi el ebben a korszakban. Szóval abszolút, mint magánember is nagyon sok érdekességet elmond arról, hogy a korszak hogyan mászott bele, vagy telepedett rá, mint magánember az életére. Gondolok itt arra, hogy a személyi követők folyamatosan vegzálták. Ugye a költészetében volt egy időszak, amikor nem is publikálhatott, és gondolva arra is, hogy ez hogyan hatott vissza az ő költői életművére. Teszem azt, 81-ben Szamészdatban jelenik már meg az Örök Hétfő című kötete, hiszen nem hajlandó öncenzúrát végrehajtani a költészetén.
Bencsik Krisztina Kertész Imre Intézet irodalmára beszélt a Petri György Különbözése című könyvről.
Kulturális híreket hallottak.
Az elmúlt szűk fél órában az Inforádió heti kulturális anyagaiból hallhattak válogatást. A kulturális rovat vezetője Kocsonya Zoltán, a felelős szerkesztő Király István Dániel, valamint a szerkesztő Rozgonyi Ádám nevében is köszönöm figyelmüket. Én Farkas Dávid vagyok, a viszonthallásra.